Sziasztok, újra itt vagyunk megint a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
És Hevér Gáborral.
És mai vendégünkkel, ifjabb Duda Ernővel. Szia Ernő újra.
Sziasztok.
Na szóval ott hagytuk el, hogy ebben van-e olyan, a ti cégetek csinál-e olyan dolgot, hogy ezt azért érdemes megcsinálni magyarul, hogy azért mondtam az edukációt, lehet, hogy nem túlságosan jó szó rá, de hogy megértetni az emberekkel, hogy ez talán ez egy jó dolog, hogyha például megnézed magad, és próbálsz úgy élni mondjuk 60 év után is. A szünetben arról beszéltünk egy kicsit, az elárulom, hogy nem ijeszti-e ez meg az embereket. Mert hogy történt veled egy dolog, ezt meséld már, légy szíves, hogy te elmentél egy menedzser szűrésre, ahol azt mondták, hogy minden rendben van.
Szerintem kezdjük az elejéről.
Oké, jó.
Aztán rátérhetünk erre is. Tehát a helyzet az, hogy nyilván nem mindenki akarja tudni a rizikóit. Tehát ez nem mindenkinek való. Tehát vannak emberek, akik azt gondolják, hogy amit a gép dobott, amit Istentől kaptam, amit a sors adott, stb. Ha én nekem rákosnak kell lennem, akkor legyek rákos, vagy ha én nekem a stroke jár, akkor halljak meg 47 évesen. Tehát ez mindenkinek a saját döntése. Tehát én azt gondolom, hogy arról föl lehet világosítani az embereket, hogyha egyébként így és így élsz, és eljársz szűrésre, akkor van esélyed arra, hogy egészséges leszel még, amikor látod az unokáidat felnőni. De ezt rákényszeríteni senkire nem lehet, tehát ez onnantól fogva az ő egyéni döntésük, és van, akit érdekel, van, akit nem érdekel, van, aki fél vele szembesülni, és van, aki nem akar vele szembesülni. Tehát nyilván nekünk az a potenciális ügyfelünk, aki akarja ismerni a saját rizikóit, tud vele szembesülni, és hajlandó változtatni az életmódján azért, hogy egyébként tovább éljen egészségesen. Az edukáció, az, hogy a prevenció fontos, ez szerintem nem az én feladatom. Ez szerintem mindenütt egy állami feladat, és látszik azt, hogy különböző, akár fejlett országokban is teljesen más kultúrája van ennek. Tehát vannak olyan országok, amik nagyon fejlettek, és abszolút továbbra is csak betegségügy van, és a modell az, hogy várjuk meg, amíg megbetegszel, marhára fáj, nagyon beteg vagy.
Ez jó biznisz, azt tudjuk, tehát azért ez elég jó üzlet, nem?
Szerintem egy országnak nem, de ebben most nem menjünk bele. De,
hát tehát, most az egészségügy.
De én szerintem az is jó üzlet, hogyha rá tud nevelni az embereket, hogy vegyenek igénybe ilyen szolgáltatásokat.
Amikor jöttél ide?
És amikor igénybe vetted a szót, és azt mondják, hogy ez van, az van, ilyen bajod lehet, meg olyan bajod lehet, de előveszem a varázspálcámat, mármint azokat a szolgáltatásokat, amivel ezt te ki tudod védeni, még XXX forintért, akkor ez végül is üzletileg legalább annyira megéri, csak egészségesebb embert kapsz a végén.
Tehát azt lehet látni, hogy egyébként, ha megnöveljük az egészséges életévek számát, akkor az jelentősen hoz el a GDP-hez. Tehát egy-egy évvel megtoljuk a munkaképes életkort, akkor az 2-3%-ot hozzáadhat a GDP-hez. Ez szerintem minden országnak érdeke. Az is tök egyértelmű, hogy minél hamarabb találsz meg egy betegséget, az a korai prevenció, annál olcsóbban és annál hatékonyabb.
Ezt akartam mondani, amikor jöttél, de azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy ez összességében ez olcsóbb, mint az, hogy betegség.
Biztos, hogy olcsóbb. Tehát ez lehet látni a fejlett gazdaságban, hogy ahol egyébként prevencióra költenek, ott egyébként a várható átlag élettartam, több az egészségügyi kiadások, alacsonyabbak, jobbak a túlélési ráták, de ez egyértelműen egy állami feladat, és mondom, a fejlett országokban is nagyon más stratégiát követnek ebbe. Ugyanígy vannak országok, ahol van kultúrája annak, hogy az emberek a saját pénzükből költenek az egészségükre, lásd Svájc vagy USA, és vannak olyan fejlett országok, mondjuk a Benelux vagy Skandináv országok, ahol nincs kultúrája annak, ott az államtól várják, hogy majd az állam megoldja az ő dolgaikat. Tehát ez az egyik fele. A másik, hogy nyilván az én cégem nem tud azért semmit tenni, hogy te egyébként elmész-e időnként prostataszűrésre, vagy a Mari néni eljár-e mammográfiára, pedig ezek nyilván nagyon fontos dolgok, de ezt csak állami programokon keresztül lehet mondjuk a székletvérszűrést, vagy akár kolonoszkópiát, vagy ilyesmit beiktatni a szűrőprogramokba, és ezeket nagyon fontosnak tartom. Amit én tudok ez iránt tenni, hogy ahány podcastet csinálunk, meg ahány riportot velem készítenek, mindőtt elmondom, hogy mi a legvégén vagyunk ennek a folyamatnak. Tehát mi a habatortán az a vége vagyunk, hogyha valaki nagyon egészségtudatos és meg tudja fizetni, akkor mi velünk ki tudja maxolni az egészséges életvészelmet. De alapvetően ennek a 90% az ingyen van. Az azon múlik, hogy gyalog mész-e az emeletre, vagy liftel mész, azon múlik, hogy túlsúlyos vagy nem vagy túlsúlyos, sportolsz-e minden nap, dohányzol-e, hogy alszol, miket eszel. Hát, hogy ennek az, hogy meddig élsz, ezt nem az én genetikám lesz a...
Hát nyilván, persze.
Neked nem ez a döntő, hanem ha már mindent jól csinálsz, akkor mi azt a 20-30%-ot még hozzá tudjuk tenni, ami nem triviális, amit nem tudhatsz, hogy neked most mekkora rizikód van, mit tudom én, tüdőbetegségre, vagy vesére, vagy valami autóimbolyra, mit tudsz tenni ellene, én ezt meg tudom mondani, de alapvetően nem ezen múlik, hanem a hétköznapi döntéseiden és az életmódodon múlik, és ez tök ingyen van. És ezekre kéne az embereket inkább rávezetni elsősorban, és akkor aztán egy nagyon egészségtudatos, és még pénze is van, azt mi szívesen látjuk, de megint csak azt gondolom, hogy nem elsősorban, érdekes módon nem az anyagi helyzet az, ami a legjobban determinálja, hogy ki jön hozzánk be ügyfélnek, hanem azt, hogy az ő prioritási listán az egészsége hol van. Tehát látunk teljesen átlagos jövedelmű embereket, akik ha részletfizetésre is, de mindenképpen is mindent akarnak tudni. Nyilván látunk egy csomó olyan sportolót, akinek persze más céljai vannak, őt nem az érdekli, hogy lesz-e neki Parkinsonja 62 évesen, hanem hogy tudja a teljesítményét fokozni, nyilván ez egy másfajta kérdés. És vannak olyanok, akiknek sok milliárdos vagyonuk van, van ilyen közeli barátom is, és
hát ő... Szeretné elkölteni,
hát
majd
ő,
még
hát
normálisan.
1 millió forintot egy genetikára sose fog kifizetni, de közben van 6 autója. Tehát, hogy ez inkább az egészségtudatosság az,
igen, amit mondtál, mondom, és én is gondolkodtam rajta, meg hát akkor gyerünk, induljunk el ezen az úton, menjünk, és bennem, őszinte leszek, bennem tudod, van egy olyan félelem, vagy valamilyen dolog, hogy akarom-e tudni azt a fajta dolgot, persze ugye...
Nem csak azt, hanem megmondjuk neked, hogy le kéne fogynod egy 10-est.
Igen. Hát azzal nincs baj, mert ezt magamtól is tudom, tehát ilyen szempontból azzal nem az a gond, hanem azt mondod, hogy ugye, mert amit beszéltünk, hogy neked volt egy ilyen, te megcsináltad az egyiket, és akkor kiderült a másiknál, hogy van, és mondtad, de
ez az egyik oldalról egy validáció volt annak, hogy van értelme, amit csinálunk, a másik oldalról baromi sokkoló volt. Ugye én elmentem egy, amire hivatkozol, hogy ugye le akartam teszteni, hogy egyáltalán amit mi csinálunk, az hogy működik. Úgyhogy mi nullás páciens, amikor kezdett össze a rendszer, én bekerültem, nekem megcsináltak mindent, de én nem tudtam, hogy abból mi jön ki, mert ugye el akartuk játszani azt a szituációt, amikor egy ügyfélnek átadjuk az anyagot, és előtte azért, hogy legyen összehasonlítás alapon, elmentem egy nagyon drága, nagyon részletes menedzser szűrésre, ahol konkrétan nulla találat volt, és azt mondták, hogy maga tök egészséges, nem volt egy csillagos a laboromban, nem volt, minden nagyon frankó volt. Akkor beülök, ott ül velem szemben az egész cég, mindenki jegyzetel, fölvesszük videóra, hogy zajlik egy átadás, és az orvos igazgatón közli, hogy 11 magas rizikót vagy kialakulóba levő betegséget találtunk önnél, és akkor ott teljesen lesokkolódsz. És akkor elmondták, hogy ebbe volt vese, volt tüdő, volt máj, volt gerinc, volt mindenféle volt, és akkor ugye végén kaptam egy ilyen útmutatót nagyon részletesen, hogy mit kell ehhez csinálni, és ami nagyon érdekes volt, vagy ami igazából igazolta a feltevésünket, hogy egy évvel később ennek a döntő része már nem volt meg. Tehát egy évvel később, amikor visszamértük, akkor...
Tehát azt jelentett, hogy egy komoly életmódváltást csináltál?
Igen. Tehát ott nagyon pontosan leírták, hogy ha focizni megyek, soha többet ne vegyek be ibuprofent, mert egyébként, mit tudom én, az én vese funkcióm úgy áll, hogy tehát azt is megmondták, hogy ehelyett a gyógyszerét eszed, ezt ne szed soha többet, ehelyett. Ilyet, tehát, hogy ebbe volt az ott esetben, pedig én nem szedek napi szinten gyógyszereket, de az is volt, hogy ugye mi azt is megmondjuk, hogy melyik gyógyszerre hogy fogsz reagálni. Tehát anélkül, hogy kipróbálnád. Tehát azt is tudni fogod, nagyon sokszor fordul ilyen elő például, akik nálunk ügyfelek, és mondjuk daganatos lesz, hogy már azt is le tudjuk modellezni, hogy fog a kemoterápiára reagálni, mert hogy arról is van már, tehát ezek fontos információk. Van olyan ügyfelek, aki semmi másért nem jön, csak azért, hogy a gyógyszer érzékenységeit megmondjuk. És mondjuk ez, tehát nekem életmódot kellett váltani, diétát kellett váltani, egy csomó mindenen kellett változtatni, de hogy ezek visszafordíthatóak. Tehát, hogy a szervezet nagyon rugalmas, tehát nyilván, amikor már marhára beteg vagy, tehát akkor már kaptál egy infarktust, azt nem tudod visszacsinálni, de amikor még csak szűkülnek be a koronereid, akkor még egy csomó opciód van arra, hogy, és ez egy több évtizedes folyamat, hogy ezt egyébként megfordítsd, visszaállítsd, ugyanez igaz diabéteszre, ugyanez igaz egy csomó más betegségre. Tehát, hogyha látod már a jeleit, és ezek több évtized alakulnak ki, akkor még ezeket meg lehet állítani, vissza lehet fordítani. Amikor ott van a kialakult betegség, akkor már egy csomó szó marha nehéz.
És te megijedtél, amikor ez volt?
Megijedni nem ijedtem le, inkább megdöbbentem, mert én azt gondoltam magamról, pont a korábbi visszajelzésekben, mert rendszeresen jártam szűrésre, hogy ugyan már nekem semmi bajom nincs, nagyon fit vagyok, én sokat sportolok, én odafigyelek arra, amit eszek, legalábbis én így gondoltam, nekem biztos tuti nem találnak semmit, és akkor ott volt a 11-féle dolog felsorolva, azért az úgy...
Jó, bár azt mondják, tudod, az orvos vicc, hogy nincs egészséges ember, csak rosszul kivizsgált.
És ez abszolút így van. Tehát az nem létezik, hogy valaki bejön, és mérünk 800 metabolitot, és mind a 800 tartományon belül van. Tehát mindenki, tehát az egészséget egy ilyen egyensúlynak tekintjük, tehát senki nincs, aki ebbe tökéletesen benne van. Mindenkinek lesz valami kis eltérése, amiről valószínűleg nem tud. De ezek tökre korrigálhatók.
Hát honnan is tudná
róla, hogy most, mit tudom én, most 3 hétig ne egyél csirkehúst és helyre áll. Tehát, hogy lehet, hogy ezek, lehet, hogy apró dolgok, aztán lehet, hogy óriási erőfeszítést igényelnek, de nekünk ugye itt egy utánkövetés is van, tehát ott, itt nálunk a health coachnak, meg a dietetikusnak az a dolga, hogy utána az ügyfél az lehetőleg ne betegedjen meg. Tehát, ez a távol-keleti módon, hogy egészségesen nem az egyik, hogy meggyógyítsuk, hanem hogy
egészségesen
tartsuk, ameddig csak lehet. És igen, vannak emberek, akik 90-95 éves korukig éljenek úgy, hogy soha nem szednek gyógyszert, nincs magas vérnyomásuk, nincs cukorbajuk, nincs szívbetegségük, nagyon ki lehet ezt tolni egyébként.
Meg kell kérdezni őket, hogy csinálták, igen. Nem vicceltem természetesen.
Szerencsés igen. Genetika igen. Sokat segít benne, de alapvetően azt látjuk most, hogy ilyen 80-85, akár 90-es korig elérni, az elsősorban azért életmódi dolgokon múlik. Utána a genetikának nagyon megnő a szerepe, de 80-85 éves korig, ha valaki baromira odafigyel, pláne ha tudja a rizikóit,
akkor... A baromi odafigyelés az mennyire tudja elvenni az élet örömét? Mert azért ugye csomó minden, te is életmódot kellett változtatni, nyilván étrendet változtatni, van egy csomó minden. Az a másik része, most direkt ilyen ördögügyvédjeként, vagy csak piszkálódásban mondom, hogy tudod,
de nem, mert
lehet addig ideig elélni, csak néha
ez az emberi, de ez az emberi kérdés ebben a dologban.
Érted? Tehát minek akkor, ha úgy érzem, hogy ezek a változások sanyargatnak engem. Tehát nem
emlékszem arra, hogy bármelyik riportban szerepelt volna, hogy nem kéne szexelni. Nagyon egészséges dolog, és tehát az
egyik legfontosabb, most egy picit volna, nem
most ezt poénból mondtam, de azt akarom mondani, hogy
igen.
Tehát talán ezekből a legkevésbé értékelt az, hogy az embernek mennyi testmozgásra van szüksége. Tehát, van egy Peter Attia nevű híres ilyen longevity kutató, aki azt mondta, hogy a legjobb longevity gyógyszer az a mozgás. Tehát az ember biológiailag arra van kitalálva, hogy egész nap mozgásban van, nem arra, hogy ül egy kocsiban, vagy egy irodában. Tehát, hogy a mozgás szerepét az messze alábecsülik. Aki meg mozog, az klasszikusan egyféle dolgot csinál. Tehát, hogyha van ismerősök, aki fut, az esetek 90%-ban csak futni fog. Aki gyúrni jár, az csak gyúr. De sose nyújtott még, vagy most mondok valamit. Tehát, hogy az, hogy ennek is legyen egy változatossága, és az, hogy ez rendszeres legyen, ez nem egy óriási kompromisszum, mert a testmozgás az örömet okoz. Tehát, hogy egyébként ez talán a legfontosabb.
Én is próbálom otthon mondani mindig.
Igen, de ugyanígy normál testsúllyal élni, az egy sokkal élvezetesebb dolog, mint cipelni magadon. Tehát, hogy én egy csomószor nem is értem ezeket a kórosan elhízott embereket, az annyira szarérzés lehet, hogy nem tudom bekötni a cipőfűzőm, meg lihegek, meg izé, tehát, hogy ez hogy nem zavarja őket annyira, hogy ebben változtatni akarjanak. Tehát, hogy ezek azok, amiről beszélek, ezek nem annyira rettenetes nagy áldozatok. Nyilván vannak az extrém kísérletezők, mint a Brian Johnson nevű amerikai milliárdos, aki minden éjszaka elszigetelt szobába, 100% sötétbe, 100% hangszigeteltségbe egyedül alszik. Igen, az egy jó kérdés, hogy akarsz-e még 5 évvel tovább egyedül aludni egész életedben, 1500 diétás, vegán kaján, úgyhogy egyébként egész nap más se csinálsz, csak méregeted magad, meg 120 féle tablettát szedsz, tehát az nem hangzik egy annyira élvezetes életnek.
Nem, én néztem ott róla egy műsort, és úgy éreztem, hogyha ez az ára a dolognak, igen. hogy ő olyan, mint egy tulajdonképpen biológiai kísérlet része lenne.
De ő azt is mondja magáról. Tehát ő nem mondja azt, hogy ő ezt is mondja, hogy ő egy biológiai kísérlet. És azt tudjuk, hogy állatokat koplaltatsz, akkor tovább élnek. Na, azt például egy kérdés, hogy akarsz-e éhezni még 5 évvel tovább, hogy ez most...
Igen. Hát vagy pedig az történik, hogy érted azt a dopamin hatást, vagy azt a dolgot, amit egy jó túrós tusza beverése mondjuk okoz, az például azt mondod, hogy de ha megtudod, mert nagyon fontos dolog, hogy van probléma például a gluténod érzékenységeddel, a laktózért vagy a tej érzékenységeddel, és akkor hirtelen a kedvenc ételed, mi a kedvenc ételed, Gáborka, túrós tusza, az hús, az elment ebből a dologból,
Gábor,
de nyilván...
ezernyi más dolog van a világon.
Én tudom, én most azt mondom, amikor az emberek azt mondják erre a dologra, hogy figyelj, nekem van intoleranciám, tehát tudod a laktóz intoleranciát, és vissza kell ezeket tenni, miközben nagyon szerettem mindenfajta dolgokat, és igen, ott egy sajtál, és mondom, hogy köszönöm szépen viszontlátásra, most már x éve.
Ez tényleg szar lehet, de hozzá...
Nem szar, mert már megszoktam.
De hogyha évente egyszer megeszel egy túrós csúszát, az valószínűleg nem fogja befolyásolni az egészségedet, legfeljebb gyakrabban mész a budira. De, tehát, hogy ez megint, hogy egyszer tehetsz ezeket, ne egyél sajtot minden nap, hogyha igen. egyébként te érzékeny vagy. Tehát, hogy a, igen, ezek korlátot jelentenek, de ugyanígy, tehát az öregedésünkkel eleve korlátot jelent az, hogy már nem tudsz olyan gyorsan futni, már nem úgy vágod. Tehát van egy csomó dolog, amit amúgy
ezt mondtam neked ezerszer már, mit, hogy mit nem mondtam? Úgy vágod agyad.
Ja, azt hittem a futást mondtam.
Nem futok olyan gyorsan.
Tehát, hogy igen, vannak bizonyos korlátok, de tehát ezeknek, amiket csinál, tehát az, hogy te mennyit alszol, az, hogy kezeled a stresszedet, az, hogy mennyit mozogsz, ezek azért nem akkora áldozatok, hogy az embernek az életkedvét elvegye.
Azért én mindig egyetlen egy dolgot, mert ezeket, hogy mozog, ezt csináld, azt csináld, a stresszkezelés, meg a stressz önmagában, tehát, hogy az nem egy olyan egyszerű probléma. Főleg azért, hogyha valaki valami mondjuk egy, tehát, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy én rosszul kezelem a stresszt, és hagyom abba azt, amit csinálok, mert ugye ebben a szakmával egy olyan stressz jár. Hogy csinálnám én ezt? Tehát, hogy ott azonban nem, tehát, hogy nem tudok.
Hát lehet szakmát váltani, nem tudom, hogy mihez értesz még, nem ezt javasolnám.
Semmihez, természetesen, ahhoz se, csak hát, ezt jól tudom eladni.
De én azért azt gondolom, hogy például a stresszlevezetés pont a sport. Az egy olyan dolog, ami egyébként nem mindenkinek egyformán működik, nekem tökéletesen, tehát azért...
Te rendszeresen sportolsz?
Én minden nap sportolok.
Minden nap.
Igen.
De mit csinálsz?
Mindent.
Tehát, hogy de mi az, hogy mindent például? Mit csinálsz?
Hát valószínűleg könnyebb lenne felsorolni, hogy mit nem. Tehát most jöttem vissza a síelésből, de tudom én, edzek otthon, de elmegyek teniszezni, elmegyek. A squash már kicsit kevésbé, már a térdem kevésbé bírja,
nyáron,
egy keresztalag szakadásom, meg egy kiszakadt gerincsérem, az nem tudok.
Jó,
nem merek
hát elmenni.
Nem merek elmenni.
Tehát én minden evő vagyok sportban, de arra azért figyelek, hogy mindig legyen mozgás, és lehetőleg nem mindig ugyanaz. De visszatérve nem gondolom, hogy itt az embernek végtelen nagy áldozatokat kell hozni azért, hogy egy kicsit normálisan éljen.
Nem a normális életről beszélek, hanem arról, hogy ez habitus, például a stresszkezelés az egy habitus kérdése is.
Van, akinek működik az ilyen jóga meg meditáció, én személy szerint attól idegesebb leszek, de nekem meg a sport működik, tehát ez mindenkinek meg kell találnia, és lehetőleg ne az alkoholt válaszol ezek közül, tehát hogy...
Igen, mert olyan érdekes például, hogy Amerikában, ugye az Amerika, nem tudom, most lehet, hogy ezt te biztos, hogy jobban tudod, de az egy igazán nagy gyógyszerfogyasztó nemzet. És ugye ott minden ilyen dologra találnak próbát. Stresszes vagy, ezt a bogyót vedd be, kék, zöld, piros, Woody Allen-től ugye tudjuk ebbe a dologba, és azt mondja, hogy figyelj, Woody Allen is nem tudom hány éves, 80, nem tudom, 2, és szerintem...
Meglepődné, mennyien szednek Magyarországon gyógyszert.
Hát gondolom.
Tehát azért nem, igen, Amerikában ebből nagyon komoly problémák vannak, de azért...
Itt is.
De mégiscsak 90 éves már az ember, mondjuk, jó, lehet, hogy ő egy szerencsés olyan ember, genetika. Szerencsés genetikával van ebben a dologban.
Van pénze arra, hogy...
Hogy ezt megoldja. Hát,
igen.
Neked ugye meglehetősen sok gyermeked van.
Igen.
Igen. Ővelük ezt megcsináltatod? Ezt a cuccot?
Minden gyerekem, hát ez egy nagyon érdekes kérdés.
6 gyereked van, ugye?
Igen, mert... Például a magyar törvények szerint gyerekeknél nem csináltathatsz genetikai vizsgálatot rizikószűrésre. Tehát ez tiltja a törvény Magyarországon. Miért? Azt gondolom, hogy a jogalkotónak az elgondolása, hogy ő felnőttként szembesüljön az ő rizikóival, és te ne tudd bármilyen szinten diszkriminálni a gyerekedet, vagy nem. Tehát, hogy ez az ő tulajdona, az ő genetikai rizikot, én személy szerint nem értek egyet vele, nagyon sok olyat látok, ahol kialakul olyan betegség fiataloknál, aminek, hogyha ha tudtuk volna annak a rizikóját, akkor azzal lehetett volna valamit kezdeni, de ez most az én magán véleményem. Más országokban lehet, nem nagy titok, hogy az én gyerekeimnek mindegyiknek megvan, nem Magyarországon csináltuk, volt is jelentősége, nem kicsi jelentősége volt annak, hogy tudtuk, mert voltak olyan rizikóik, amivel kellett
számolni.
Kellett számolni, és kellett mit csinálni, és ez mondjuk egy fontos dolog. Uh-huh. Ráadásul az utolsó gyerekünk az nagyon idős korunkban született, és ott még a születés előtt megcsináltuk, tehát ott az, hogy egyáltalán megkockáztatjuk-e azt, hogy megtartsuk a gyereket, abban fontos szerepe volt annak, hogy tudtuk, hogy genetikailag egészséges, és nem leszünk 5 gyerek után otthagyva egy fogyatékos gyerekkel. Tehát abban a döntésben is segített, hogy igen, idős korunkra bevállalunk még egy picurkát. Igen, tehát nekem az összes családtagomnak megvan, mindenkinél találtunk olyat, aminek van relevanciája, és egyértelműen befolyásolja a döntéseinket.
És mindenki változtatott, vagy mindenki változtat?
Hát inkább úgy mondom, hogy tudjuk azt, hogy mikre kell figyelni. Tudjuk azt, hogy hogy milyen betegségrizikóik vannak, és hogy kell élniük ehhez, és mit kell kerülniük, tehát ilyen szempontból abszolút.
Hát igen, ez, az egész dolog arról szól, tényleg arról szól, hogy ha ne félj attól, hogy azt gondolod, hogy ez gyökeres változás lesz az életedben, mert azért nem annyira gyökeres változás, főleg olyan dolgokkal, hogyha nincsenek nagyobb problémák, ugye mondtál, hogy tumor vagy valami olyan elváltozás, akkor az a te példádon is mutatható, hogy visszafordítható. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy az ember életet számítva a rövid idő alatt, mert ez egy év az nem egy olyan nagy kaland.
Nem, de hát nyilván vannak olyan dolgok, amit folyamatosan fönn kell tartani. Tehát nekem például az egyik legnagyobb rizikóm az egy szembetegségre van, ami az nekem mondjuk egész életembe kerülnöm kell az erős napfényt, tehát nekem mindig napszemüvegeim vannak, mert nekem nem szabad erős napra mennem. Ezért ez nem egy olyan iszonyatosan nagy teher, ami aztán az ember életét.
Ha az ember talál egy megfelelő napszemüveget, akkor azért igen, de ha de nem, akkor...
Mondjuk, ilyen síelésnél mondjuk például az...
Igen, ott egy komoly probléma.
Komoly kockázat. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, mert befejeződött az időnk, vagy most lejárt az időnk. Be kell látni mindenkinek akkor is, hogyha fél tőle, vagy egy kicsit tart tőle, hogy jobb egészségesen élni hosszabb ideig, mint egészségtelenül.
Hát talán annyit tennék hozzá, csak hogy számokat mondjak, hogy akik hozzánk bejönnek, azok mi alapvetően egészséges embereket vagyunk, mert akik hozzánk bejönnek, mindenki azt hiszi magára, hogy egészséges. Körülbelül 20%-nál találunk, mindenkinek tudunk, tehát nem volt még olyan, aki azt mondta, hogy ne kapott volna nagyon hasznos tanácsokat, de körülbelül 20% az, ahol azonnali beavatkozást igényel. Tehát körülbelül 20% az, ahol...
Olyat fedeztek fel, ami...
Amivel most rögtön kell kezdeni valamit, mert holnaptól ezt semmiképp se egyed, vagy ezt a gyógyszert hagyd abba, vagy hát eleve 2-3% már rögtön tumor találunk. Tehát 2-3% a tök egészséges embereknek már hordoz egy korai tumort, amiről nem tud. És legalább ennyinek van üzett ilyen olyan érelváltozása, amivel azonnal kell kezdeni valamit. Tehát, hogy van az emberekben egy ilyen hiedelem, hogy attól, hogy jól vagyok, akkor biztos nincs semmi bajom.
Nem, mert ez nincs
és ez, így. És ez sajnos nem így van, különösen a mi korunkban.
Igen, hát akkor hajrá! Így a 30 fölött, mint ahogy mi vagyunk. Mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük, itt voltál a vendégünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ifjabb Duda Ernő volt, ez volt a Megmondtuk Előre Kapitány Ivánnal.
És Hevér Gáborral.
És ez pedig a Rádió Café 98.0 még mindig, úgyhogy hallgassatok bennünket legközelebb is. Sziasztok!